Mekkora jelentősége van az ilyen ifjúsági csendes napoknak, Lovász Krisztián, a Hajdú Sámsoni Református Egyházközség lelkipásztora szerint?
Hatalmas. Szerintem mi nem is vagyunk igazán tisztában azzal, hogy mekkora jelentősége van. Óriási jelentőségűek ezek a csendes napok, és azért részben a műfaja is már meg van nevezve, csendes nap. Ez a nevük csendes nap. Egy olyan fajta alkalommá kell, hogy kinője magát, amikor ez a fiatal generáció, amik is kamaszaink, a konfi pluszosaink, konfirmáció utáni generációink ebben a zajos világban egy kicsit egy dologra figyelnek, zaj nélkül, mindenfajta lárma nélkül, és ebben a csendben találhatják meg leginkább önmagukat és az Úristent. És azért találom ezt igazán lényegesnek, mert hatalmas piac van előttük, óriási kínálat, hogy ki hol találja meg magát, ki hova köteleződjön el, ki merre fog indulni. Magánéletét, személyes vívódásait, csatáit tekintve, szülőkkel való kapcsolatát tekintve, tanulmányokat nézve, tovább tanulási lépéseket vizsgálva, és én azt hiszem, hogy ezen a hatalmas nagy palettán meg kell jelennie a lelkinevelésnek is, az ifjúsági csendes napnak. Sajnos, én nem így gondolom, de ez tényállás, hogy mi a palettán egy vagyunk. De azt kell nekünk megmutatni lelkészeknek, vagy ifjúsági vezetőknek, egyháznak, hogy ez nem akármilyen lehetőség.
Sokan részt vesznek egy-egy ilyen csendes napon a fiatalok részéről?
A tapasztalataimat felhangosítva, erősítve, én a Hajdúvidéki Egyházmegye csendes napjáról tudok beszélni, ami most legutóbb Cető Norbert nagytiszteletúrnak a szervezésében került megrendezésre, mégpedig Palmazújváros melletti Tiszacsegén 160 néhányan voltak a fiatalok, tehát megmozdultak Hajdúvidéken is, és én nekem, ha lehet ennyire, mint előadónak elvárásom, én azt gondolom, hogy egy Debrecen Egyházmegyében is egy ilyen létszámmal azért jó lenne szembe találkozni.
Önhöz miért állnak közel a fiatalok, illetve a problémájuk?
Talán azért, mert még mindig fiatal vagyok, és fiatalnak érzem magam, bár most már egyre több őszhajszál borítja a fejemet, de azt hiszem, hogy az elmúlt 13-14 esztendő lelkipásztori szolgálat megmutatta, hogy azokra kell különös gondot viselni és odafigyelni, akik az elkövetkező években és évtizedekben majd váltják a mostani generációkat, akik a templom padjait majd keresni fogják, vagy be is ülnek oda. Valóban úgy kell rájuk nézni, mint egy komoly magvetésre, amit a jövő lehetőségeire, és azt hiszem, hogy ha az ember ilyen formában foglalkozik a jövővel, akkor nem csak az Isten országát építi, hanem már itt ezeknek a kis földi kapcsolatoknak is a minőségét javítja.
Nagyon különleges címe van az ön előadásának, Felemelő, falemelő. Pontosan mit akar mindez?
Egy televíziós műsornak az üzenete egyszer csak a szívemben nagyon komoly gyökeret vert, mégpedig egy olyan tehetségkutató műsor volt ez, ahol a nézők döntötték el látványosan a szavazataikkal, hogy most ki lesz annak az énekversenynek a győztese, és addig nem emelkedett fel a fal, míg a szavazóknak a nagy százaléka, talán 70%-a nem mondott igent. És ebből indult el egyfajta gondolkodás, hogy ez a kiszavazó sós hangulat, ez a megmondjuk a véleményünket most már arccal, de segítséget nem kínálunk, csak egyszerűen igent vagy nemet mondunk a másikra, és nincs más alternatíva, ez megdöbbentő. Ez falak mögé kényszeríti, és ott tartja az embereket, a fiataljainkat. És azt gondoltam, hogy igenis a legnagyobb veszélye a mai fiatalok, amikor egymásról mondanak véleményt, vagy róluk mondanak véleményt, ugye a többiek, és ez akár meg is törhet egy lelket, egy életet. És el kell mindenképpen mondani, hogy a mi életünk nem a közönség szavazataitól függ, hanem az Isten kegyelmétől. És így indult el egy gondolkodás. Sokat foglalkoztam tavasszal János evangéliumának a 9. részével, a születése óta vakember meggyógyításával, és ott azt látjuk, hogy ott van egy meggyógyult ember, aki korábban vak volt, és mindenki felháborodással nézi az ő gyógyulását. A közönség. És ebben a közönségben a szülők is ott vannak. És a szülők kapcsán elgondolkodható az, hogy a mai gyerek-szülő kapcsolatok hogy alakulnak, és hogy a szülők mit mondanak a különböző élethelyzetekre a gyermekeik számára, igent vagy nemet, vagy pedig nem mondanak se igent, se nemet, hanem mondjuk nyúlnak a falon keresztül, hogy segítünk rajtad.
Ezek az elvárások lennének ön szerint?
Igen. A gyerekek várják, a gyerekek elvárják azt, hogy nekik segítőjobbot nyújtsanak a szülők. A gyerekek mindenképpen. Hogy a szülők hogyan kezelik ezt, azt gondolom, gondolom, hogy a jó szülő az olyan szülő, hogy tudja, hogy nem kell mindig ott lenni a gyermekének a vállánál, de annyira közel kell lenni a gyermekhez, a karnyújtásnyira, hogy ha a gyerek bármikor szükséget érez, akkor meg tudja fogni édesanyjának, vagy édesapjának a kezét.
Arra gondoltam még, amint ön beszélt, hogy az elfogadást jelenti még mindez a gyerekek részéről, tehát a falak nélküli elfogadást.
Igen, mert minden relativizálva van, minden feltételhez kötött, és ebbe a sok feltételrendszerbe nem fér bele ez a fajta fal nélküli gondolkodás. Mindamellett azt hiszem, hogy a gyülekezeti lét Isten országának a törvényszerűségei ebbe az irányba mutatnak, hogy nincsenek falak. El kell felejteni ezeket az aláfölé rendeltségi viszonyokat, el kell felejteni ezeket a különböző nagy elvárásokat. Az Úristennek egy elvárása van, ez a szeretetben összeforva egy közös test tagjaiként megfutni ezt a pályát, és minél többeket életre szeretni.
Mennyire érintheti meg ez a fiatalokat?
Nagyon jó kérdés. Én most azt tudom néhány órával az előadás előtt hozzátenni, hogy imádkozom ért, hogy megérintse. Az én dolgom az, hogy elmondjam, amit rám bizott az Úristen, néha azt kell mondanom, hogy leplezetlen őszinteséggel, ami néha talán fájdalommal is járhat, vagy egyfajta rossz érzéssel, egy belső felkavarodással. A fiataloknak meg az a dolga, hogy ha jól felkavarodtak, azt kívánom, hogy mindenki kavarodjon jól fel, utána ülepítsék, szűrjék át, és ha átengedték magukon, akkor hiszem azt, hogy oda tud épülni a kis szívükbe.
Említette, hogy a jövő generációja a mai fiatalság. Mennyire van egy-egy ilyen csendes nap rájuk hatással?
Ez a fajta nyomonkövetés és utógondozás, a Hajdúsámson gyülekezetben, az én szolgálati helyemen, az nyilván sokkal könnyebben gyakorolható, mint más gyülekezetekben. Én azt látom, hogy nagy hatással van egy előadás, egy szép ének, egy nagyon jó önismereti vagy csoport dinamikát felsorolkoztató játék a gyermekekre, a fiatalokra. Beszélnek róla, itt Sámsonban beszélnek róla. Sőt, arról is beszélnek, amikor valamelyik asztalnál, vagy valamelyik sorban nem úgy viselkednek a konferencia résztvevői, ahogy kellene. És amikor már elkezdenek érzékenyen reagálni arra, hogy pedig mi egy csapat vagyunk, egy család tagja vagyunk, és ők nem úgy viselkedtek, ahogy kellett volna, illett volna, és ezt elmondják a lelkésznek, akkor van az emberben egy olyan fajta hálaadás, hogy hopp, akkor az a sok munkaimádság, amikor én bajlottam velük annak idején, és én kértem őket, hogy kell viselkedni, és én próbáltam vázolni ennek az ifjúsági csendes napnak a méltóságát, a szépségét, és az Istentől való elrendeltségét, hát akkor most már ez a vetés most már élő van, és látom azt, hogy ők egészen szépen megszólíthatók. Vannak jó néhányan közöttük olyanok, akik már megtértek például. Egy-két évvel ezelőtt voltunk Balatonszárszón, egy nagyon nagy táborban, Refisz táborban, ahol Vég Tamás lelkipásztor testvérünk hirdette az igét, evangelizált, és nagyon sokan vették a lelkükre, jól engedték magukat jól felkavarodni, és hazafelé, és itthon, és azóta is nagyon sokan ezt komolyan veszik, és annak is köszönhető, hogy ők itt vannak között, hogy nekik nem csak ezek az alkalmak, úgy, mint szigetek vannak jelen az életükben, hanem számukra nagyon fontos az, hogy nap mint nap. Ha nem is minden nap, de azért igyekezzenek nap mint nap megélni a hitüket, olvassák a Bibliát, és hát imádkozzanak is.
Tehát elképzelhető, hogy először felkavarja mindez a fiatalokat, és utána majd később lesz ennek hatása, amikor leülepszik ez a gondolat?
Egyértelmű. Fel kell kavarni az embereket. Tehát amikor én szószékre megyek, úgy megyek fel, jó néhány szolgálat úgy sikerül, hogy jól felkavarom a gyülekezetnek a lelkét. Nem sajnálom őket, hanem szeretetből kavarom fel őket, nem sajnálatból. Szeretetből kavarom fel őket, és el kell jutni a prédikációnak is arra a pontra, amikor az ember helyre tesz olyan lelki téglákat, amelyek ott vagy lógtak a levegőben, vagy például helytelenül voltak beépítve. És hiszem azt, hogy már egy vasárnapi Isten tisztelet is, mint ahogy az előadás is, mert ez részben egy speciális igehirdetés lesz. Azt a célt szolgálja, hogy ne hagyja az embereket hidegen, amit hallanak. És én ezért is gondolom azt, hogy akár a pünkösdi üzenetet, ha megnézzük, olvastuk most többen Péter prédikációjának a hatását, akkor azt olvasok Lukács írása szerint az apostol cselekedetéről írott könyvben, hogy mintha szíven találták volna őket. Tehát azt gondolom, hogy minden prédikációnak olyannak kell lenni, hogy az emberek azt érezzék, hogy mintha szíven találták volna őket.
Ez egyfajta szembesítés lenne?
Igen. Szembesítés, lelepleződés, leleplezés, és egy olyan törekvés, ami a csigaházakból előhívja az embereket, mert bujkálunk derekasan.
Ön szívesen elvállalja az ilyenfajta feladatokat? Pontosan ezért?
Így van, ez az életem.